Önök továbbra is az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját, amelyben ma este vendégünk Molnár László, az Energia Központ Kft. Ügyvezető igazgatója. Témánk pedig az a rengeteg feszültségforrás, amely a világ energiapiacát ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, de lassan években is fogalmazhatunk, jellemzik. A hírek előtt szó volt már arról, hogy ugye Magyarországnak nagyon kicsi a mozgástere, de talán az Európai Uniónak sem túl nagy. Viszont a beszélgetésünk elején ön mégis azt mondta, hogy azért vannak megoldásaink. Nyilván politikai, technikai megoldásokról is szó lehet itt. Melyek azok, amelyek viszonylag gyorsan bevethetők a különböző energetikai problémák megoldására?
Hát ugye a legelterjedtebben alkalmazott és javasolt megoldás az energiahatékonyságnak az intenzív javítása. Ezt már tavaly az EU egy zöld könyvbe lefektette, amelyben egyes számú prioritás emelte az energiahatékonyságot. Na most divatos azt mondani, hogy a legolcsóbb energia az, amit el nem használunk. Hát én azért ezt egy picit megkérdőjelezem, mert tudom jól, hogy az energiahatékonysági beruházások egy része olcsó, sajnos mások rendkívül hosszú megtérülési idők, valójában soha meg nem térülnek, mert a beépített javak már rég tönkre mennek, és nem térültek meg. Csak példaként mondanék egy számot, tehát 100 milliárd forinttal a magyar eddigi adatok alapján összesen 7-es darab petajoule-t lehet megtakarítani, tehát kevesebbet, mint a magyar éves felhasználás 1%-át. Így talán érzékelni lehet, hogy ez nem egy olcsó és egyszerű út, és főleg nagyon nehéz gyorsan előre haladni ezen az úton. Ezzel együtt ez az egyik kiemelt dolog, mert ha minden területen mindent megteszünk, azért nagyon jelentős megtakarítási potenciál van. Magyarországon biztos vagyok benne, hogy 10-15 esetleg 20% úgynevezett költséghatékony módon megtakarítható, és ez már hihetetlenül megnövelni a hazai biztonságot, és elsősorban természetesen a gázellátásra kellene összpontosítani, valamint a villamosenergia ellátásra, hiszen tudjuk jól, hogy a villanyt is nálunk jó részt gázból csinálják, és hát megemlíteném még a távfűtéseket, hogy szintén gázból készülnek. Úgyhogy ez egy terület, ahol előre tudunk haladni, na most nem Magyarországra, az Unióra mondom, és az Egyesült Államokra, Kanadára, Japánra, hogy ők bizony más megoldásokat is bevetettek, és ez áll a mögött, hogy a szénfogyasztás miért olyan gyorsan növekszik. Hát pontosan azért, mert a gyorsan növekvő földgázárakra pontosan a leginkább piacosodott országok, tehát Egyesült Államok, Kanada, Japán villámgyorsan reagáltak, és azonnal áttértek egy olcsóbb energiahordozóra, ami ráadásul nagy biztonsággal és a világ sok részén rendelkezéssel, a szénre. Hát Magyarországnak ilyen lehetősége nagyon limitáltan van, bár mátrai erőmű éppen bővít, és lignites erőmű magyar eredetű energiaordozót, ami hát egy icurka-picurkát hozzájárul a magyar ellátás stabilitásához, sőt, egy jó hírem van, ez az árakat is stabilizálja. És ugyanezért nagyon fontos a Paks megőrzése, sőt, hát kisebb mértékig a bővítése is megtörtént az utóbbi időben, hogy legyen olyan eleme a magyar energiaellátásnak és a villamos energiatermelésnek, amely nem függ alapvetően a nemzetközi energiaáraktól, hanem egy stabil termelés, mely mára ugyanis bár változik, de messze nem olyan volatil módon, mint a többi energiahordozói. Úgyhogy ez lenne egy megoldás. Most fölmerül ugye a kérdés, hogy a megújuló energiák ebben milyen szerepet tudnak játszani.
Ugye óriási reményeket fűztünk a megújuló energiaforrásokhoz még jó néhány évvel ezelőtt. Ezek teljesülni látszanak?
Hát a megújuló energiaforrásokról egységesen szoktak beszélni, de azt kell mondanom, hogy ma már, hogy 10 éve folyik ez a megújuló mozgalom, hát egyfajta verseny alakult ki az egyes megújuló energiák között és technológiák között, és azt kell mondanom, hogy ennek a versenynek vannak nyertesei és vannak vesztesei. Én a legnagyobb nyertesnek a biomasszát tekintem, tehát nagyon sokfelé, a világ szinte minden részén rendkívül sikeresen és nagymértékben használják a biomasszát, tehát a különböző fa és erdészet és mezőgazdasági növény hulladékokat különböző módon földolgozva, esetleg biobriket, esetleg biogáz, esetleg pellet formájába, vagy csak úgy nyersanyagként. Ezek olcsóak, nagy tömegben vannak, ezek jelentős szerepet is tudnak játszani. Tehát ez egy megoldás, és az látszik, hogy a szegény országoktól a gazdagokig mindenütt megvannak a megfelelő technológiák, tehát Ausztriában tömegesen családi házakban fatüzelési kazánok vannak, korszerű szabályozható kazánok, a kapcsolt hő- és villamos energiatermelésben Magyarországon is jelentős előrelépés történt. Itt megemlíteném, hogy az EU-nak a részünkre 2010-re előző célkitűzését már messze túl teljesítettük a fatüzelések segítségével. Más területeken is nagyon jó hírek vannak, tehát azt kell mondanom, hogy a melegvízkészítés napenergiás kollektorral általában nagyon jól bevált megoldás. A geotermia önmagában szintén kedvező, sajnos azonban a környezetvédelmi okokból a kötelező visszasajtolása az elhasznált melegvíznek már nagyon megnöveli a költségeket, és Magyarországon sok helyen kedvezőtlen a talaj ennek a technológiák az alkalmazását. Mások viszont kevésbé váltak versenyképessé, ilyen például ugye a szoláris villamos energiatermelés, ami mai napig hallatlanul drága. Azt kell mondanom, hogy egy kilovattóra megtermelése legalább 10-szer annyiba kerül, mint a magyar átlagos termelési ár, tehát ezért ez elgondolkoztató. És a szélenergia is nagyon sok kétséget támaszt, hiszen hatalmas tartalékok kellenek mögé, hideg és meleg tartalékok, általában földgázas erőművek, amelyek emittálnak, de nem termelnek, ez többletberuhás, aztán vezetékhálózatokat kell extra építeni, tehát ez sok problémát vet föl, és emiatt ezt az erőltetett állami támogatást nem áll mögötte, ezek a dolgok maguktól nem nagyon haladnak előre. Magyarországon ugye a Mavir már bejelentette, hogy 350-400 megawattnál többet nem tud befogadni, ami a magyar csúcs igénynek egy 6-7%-a, ami egy jelentős rész, de azért azt kell mondani, hogy nem oldja meg a 6-7%-a kérdést.
Ez tehát a megújuló energiaforrások felhasználásával, vagy legalábbis egy részük felhasználásával kapcsolatos problémák vezethettek oda, hogy a fejlett világ, ahol első körben piaci válaszokat és nem technológiai válaszokat adott az energiaárak és a költségek növekedésére?
Nagyon sok technológiai válasz is van. Önmagában véve például a szélenergiák, villamosenergia termelésének a szabályozása az egyik legszebb és legnehezebb elektromérnöki és gépészmérnöki feladat, és ezt nagyon szépen megoldott. És sok más terület is van, de én amit kiemelnék, az új technológiák közül a clean coal technológia, tehát a tiszta szén technológia és a karbon megfogási technológiák, hiszen ez jelentene egy olyan nagy volumenű és olcsó megoldást, amennyiben ez sikerül megoldani. Más technológiai folyamatokat is sokat, hogy úgy mondjam, a fiókból húztak elő, tehát például a németek a II. Világháborúban szénből benzint és dízelt csináltak, tehát ezek a technológiák ma már klasszisokkal olcsóbbak, hatékonyabbak, jobbak, tehát ilyen jövőkép is van. És hát meg kell említenem, szintén egy sikersztori a megújulók területén, a bioetanol és elsősorban a biodízel, tehát ezekre van is EU kötelező előírás, hogy ez egy ilyen additívként egy 5,75% a célkitűzés 2010-re, de az USA-ban is van hasonló célkitűzés, tehát ez kivált, de hát ez kivált 5%-ot, tehát ez sem lesz a végső megoldás. És nagy távlatilag fölmerül a hidrogén, mint a féle csoda megoldás, hát ez kell ugye a fissziós erőmű, vagy nagyon olcsó és nagyon sok fúziós erőmű, hogy ezek így működjenek együtt, és akkor talán kialakul egy olyan egyensúly, egy újfajta egyensúly, ahol a kőolajat és a földgázt kizárólag arra használjuk, amit semmilyen más módon nem lehet megoldani. Tehát például a repülőgépben valószínűleg kőolajterméket célszerű használni, és megvan a földgáznak is a maga helyet. Kevesen tudják, hogy az energiafogyasztásnak egy nem csekély része Magyarországon is, nálunk egy kb. 6-7%, úgynevezett nem energetikai felhasználás, tehát mosóporttól, pulóverig mindent kőolaj és földgázból csinálunk. Tehát nem érdemes nekünk elégetni földgázt, mert hőt termelni nagyon sok mindennel tudunk, tehát a földgáz, kőolaj rendkívül értékes hajtó és nyersanyagok is. Megemlítenem még a növényvédőszereket, a műtrágyákat szintén ugyanilyen módon kőolajtermékekből készülnek.
Meddig vagy mire kell várni, hogy ezek a technológiák, illetve ez a váltás megtörténjen? Tehát, hogy egyfajta áttörés következzen be az energiaforrások felhasználását illetően, mert azt, hogy például a földgáz túlságosan drága arra, hogy egy-egy lakást fűtsünk vele, ezt már nagyon régen halljuk nagyon sok szakembertől. Milyen változás, minek kellene ön szerint történnie, hogy ebben valamilyen elmozdulás legyen?
Hát én úgy gondolom, hogy a földgáz egyáltalán nem olyan nagyon drága, hiszen Magyarországon több mint 3 millió háztartás fűt vele, és hát szerencsére azt mondom, hogy azért a háztartások nagyobbik része ki tudja fizetni a számlát. más logika mentén kell talán előre haladni, tehát éppen a közelmúltban publikáltam az energiafogyasztók lapjába egy kis táblázatot, amivel benne van, hogy 20 dolláronként emelkedik a kőolajára, milyen alternatív energiaforrások tudnak belépni, amelyek egyszerre versenyképessé válnak. És ez biztosítja azt, pontosan ez, hogy ahogy emelkedik majd a földgáz ára is egy szép napon, remélem minél távolabb 100 dollár lesz, 110-120, újabb és újabb tömeges alternatív megoldások belépnek, hát jó részt a megújulók, vagy jó részt a tiszta szén technológiák, és ma még ismeretlen technológiák, amelyek ma még csak a kutatólaboratóriumban vannak, és akkor egyre nagyobb részét kiváltják a kőolajnak, és a kőolaj kizárólag arra fordítódik, amit egyelőre semmi mással nem fognak tudni kiváltani. Úgyhogy ez teremt egy hosszú távú egyensúlyt, sokan gondolkoznak ezen, és a Nemzetközi Energiaügynökség, amit én a legkomolyabb és szakmailag legfelkészültebb szervezetnek tartok, azt állítja, hogy a földgáz és kőolaj ellátás egy 150 évre biztosított a ma ismert készletekkel és technológiákkal. Ez ad nekünk erőt, ezzel együtt arra fel kell készülnünk, hogy amíg például a hazai fogyasztói kosárba a tartós fogyasztási cikkek ára gyors ütembe csökken, tehát a hűtőszekrény, vagy egy rádió, vagy hasonló, vagy egy mobiltelefoni, addig sajnos az energia árak egyre nagyobb részarányt fognak elfoglalni, és a mai mondjuk 8-9% körüli részarányuk lehet, hogy föl fog menni akár a másfél-kétszeresére. Reméljük, hogy addigra az energiahatékonyság és a jóléti növekedés ezt nem teszi drámai mértékű növekedésé.
Molnár Lászlót, az Energiaközpont Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma este.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Ezt a beszélgetést is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió új internetes honlapján, a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót!